Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Elmondta, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videó üzenetében felidézte, a planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit. 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Készült egy koncepció 2018-ban a felújítására, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Üdvözli a planetárium felújítását és ismertette a Népliget fejlesztési terveit Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy pár hete felvetette Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a planetárium helyzetét, és üdvözli, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését. Kiemelte, hogy a planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. Hozzátette, hogy a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amely megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat. Karácsony Gergely azt írta, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, írja az Infostart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a Magyar Távirati Iroda. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 200-300 benzinkutat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége. Ritka csillagászati jelenségre készülhet Európa. 2026. augusztus 12-én csaknem 27 év elteltével ismét teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető a kontinens egyes területeiről. Az európaiak legutóbb 1999. augusztus 11-én figyelhettek meg teljes napfogyatkozást. A jelenség akkor Magyarországon is végighaladt. A Szombathely és Szeged közötti sávban volt teljes a fogyatkozás, amely mintegy 2 perc 23 másodpercig tartott. A Balaton és a Velencei tó térsége akkor az egyik kedvelt megfigyelési helyszínnek számított. Az idei teljes napfogyatkozás a Föld északi térségében kezdi meg útját. A teljes sávja Szibériából indul, majd Grönland keleti partvidékét érintve halad át Izlandon, végül Spanyolország és a Baleár-szigetek fölött hagyja el Európát. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kvasinger Jenő és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről Budapéter atya teológiai tanárral a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunk Tiszafüreden a 9. Tiszai Halételek Fesztiválján készült. Előzetesünkben a zsűri tagját, a Magyar Tavak Fesztiváljának főszervezőjét, Debreceni Ildikót hallják.
Több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek. Ugye az alapok nagyon fontosak minden szempontból. És például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni. Zsűrizzük azt, hogy néz ki a kis tandjuk, hogy mennyire kreatív a csapat, milyen látvány mutat.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben dr. Csókai András idegsebész előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban elérkeztünk az egri püspökök sorában a 44. püspökhöz. Ő Zalaházi Tamás, bár vannak olyan források, egészen konkrétan a Sugárféle jegyzetben Szalaházi Tamásnak is nevezik. Mi maradunk az Zalaházi Tamásnál, erről megegyeztünk itt adás előtt Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tehát ő a 44. püspökünk, még zárójelben azért annyit hagy igyezzek meg, számunkra ez az 50. adás, tehát elértünk a fél száz adáshoz az egri püspökök sorában. Annak idején emlékszem, a egyháztörténelmi sorozatunkban mi lett a vége? 117 adás volt, amit végig tudtunk valami, de bőven 100 fölött több volt az, de jó sok adáshoz eljutottunk. Hát azért 50, azt gondolom, az is szép, úgyhogy egy picit veregessük meg a saját válunkat, főleg a tiédet, Péter atya, itt az, hiszen azért az eszmei tudást azt te teszed bele, te adod át a hallgatóknak. Na de visszatérve a eredeti küldetésünkhöz, a mai adásban Zalaházi Tamásról beszélünk, aki tulajdonképpen mikor is foglalt el az egri püspöki széket. Ez érdekes, hiszen ugye Várdai Pál már ugye esztergomi érsekként halt meg az elődje. Mikor foglalt el, vagy még menjünk egyel vissza, mit tudunk az ő történetéről?
Menjünk még egyel vissza.
Na, még egyel vissza.
Annyira vissza, hogy most még ne is Zalaházi Tamásról beszéljünk, mert hogyha ő a 44., akkor beszéljünk egy 43 B-ről. 43-os volt Várdai Pál, de hát ez eddig is előfordult már, hogy ugye itt az olaszok azok nem szerepelnek a listán, de azért csak beszéltünk róluk is egy kicsit. Tehát szó volt annak idején Rodrigo Borgiáról, szó volt Ascanio Sforzáról, és így tovább. Tehát ezek, sőt Giulio Mediciről is. Úgyhogy most megint lesz egy olyan püspökünk, aki nem szerepel a listán.
Azt tudjuk amúgy, hogy az egri, tehát a püspöki sematizmusban az olaszokat miért nem teszik bele?
Igen, azért, mert hogy ők igazából sose voltak a király által jóváhagyva.
Ja, tehát gyakorlatilag tehát most vagy a származásuk miatt, vagy valami miatt, de hogyha ők nem voltak hivatalosan püspökök, csak ide... Hát kinevezve, vagy
nekik megvolt a pápai kinevezésük.
Csak a magyarországi.
Magyarországon azonban az uralkodók őket nem kultiválták, tehát nem vették be. És ezért aztán ugye olyankor voltak azok az időszakok, amikor volt kinevezett magyar püspök jó néhány alkalommal, nekik meg nem volt pápai megerősítésük, de itt a püspök is, őket tekintjük hivatalosan püspöknek ezekben az időszakokban. Na tehát itt is most, ha Egerre visszakanyarodunk, akkor látjuk, hogy az 1526-os év az izgalmas, mert hogy az egri püspök hirtelen ugye emelkedik, igen. Mert hogy a koronázás után Szapolyai kinevezi őt esztergomi érsekké. És ugyanezzel a lendülettel Szapolyai János kinevez egy egri püspököt, méghozzá Erdődi Simon személyében, aki egyébként zágrábi püspök, de most, mivel hogy Szapolyainak a híve, ezért ő kinevezi őt egri püspökké, ami ugye egy előrelépés a zágrábi püspöknek a részére. Azonban, ha nyilván számára is megkéri a pápai megerősítést, de hát ő sem kapja meg. Tehát itt most van nekünk egy Erdődi Simon nevezetű zágrábi püspökünk, aki esztergom, illetve egri püspökké lesz kinevezve, aki meg is érkezik ide Egerbe, de tulajdonképpen sokáig nem tudja tartani a helyzetet, ugyanis 1527 nyarán, amikor Ferdinándnak a seregei benyomulnak Magyarországra, ugye a múltkori adásban láthattuk azt, hogy Várdai Pál esztergomi érsek egy-két durranás, ágyúlövés után átadja a várat. Utána ezek a seregek, ezek nyomulnak tovább kelet felé, és annyira, hogy Egeren is túlmennek, mert szeptemberben már Tokajnál és Tarcalnál Szapolyai János vereséget szenved. Így aztán, amikor Ferdinánd seregei megjelentek, akkor nyilvánvaló, hogy ő is menekül innen, nem maradhat meg Szapolyai párthíveként Egerben. Mit lehet ilyenkor tenni? Az, hogy Ferdinándhoz fordul segítségért, hogy akkor mit lehetne tenni. Ferdinánd végül is kegyes volt hozzá, vagyis ez azt jelenti, hogy az egri püspökséget azt igaz, hogy nem kaphatta meg, viszont megengedte neki, hogy a zágrábi püspökségét azt megtarthatta. Tehát magyarul ő egy ilyen nagyon kis rövid kérész életű püspökséggel rendelkezett, ami csak Szapolyai által kinevezett püspökség volt, sem pápai megerősítés, sem nyilvánvaló Ferdinánd részéről sem maradt meg a kinevezése, úgyhogy ő csak ilyen zárójeles egri püspökként említhető meg. De hát látjuk, hogy egy ilyen zűrzavaros időben, ahol minden évben más-más hadsereg vonul végig az országon, akkor hát nehéz hűségesen kitartani valamelyik pártnak az oldalán, de vannak olyanok is, tehát itt, akit már az előbb elkezdtünk emlegetni, Zalaházi Tamás, ő például olyan, aki amikor majd leteszi a voksát valaki mellett, ő amellett kitart mindvégig. Thank you. Na de, ki is ez a Zalaházi Tamás? Valójában származásáról nem túl sokat tudunk. Egyesek szerint Doboka vármegyében született, és egy nemesi családból származott, nyilván egy ilyen lecsúszott, elszegényedett nemesi családból. A Doboka vármegye ez Erdélyben található. Illetve olyan is van, aki úgy tudta, hogy tulajdonképpen paraszti sorból származik.
Mondjuk ez azért érdekes, mert tehát nem mindegy ám, hogy valaki paraszti vagy nemesi származású. Tehát, hogy ezt
igen,
azért...
tudjuk, hogy ugye főleg a Dózsa-féle parasztháború után nem szívlelték a paraszti származású főpapokat, tehát ez, erről beszéltünk is már korábban, hogy verbőcék keresztül vitték, hogy ilyen püspök nem lehet, de kiderült, hogy mégis lehet. Tehát nem annyira egyszerű a dolog, mert hogyha valaki már eléggé magasra emelkedett azért az egyházi ranglétrán, ott azért, ha az egyházi törvények nem tiltják, akkor mehet tovább. Na, tehát a lényeg, hogy nem tudunk sokat róla, két nővéréről tudunk még, Magdolnáról és Annáról, illetve, hogy a korabeli beszámolók szerint, bár nem tudjuk, hogy a tudását azt hol szerezte, de igen jártas volt, különösen a görög és a latin nyelvben, illetve még franciául is tudott, és hogy följegyzik róla, hogy kiváló szónok volt. Tehát mindenképpen egy mondhatjuk, hogy egy olyan műveltséggel rendelkezett, ami a korabeli humanizmusnak eléggé megfelel, ugye elsősorban a latin és a görög nyelven nyugvó humanizmusnak.
Ha valaki ebben az időben a latint azt értjük, de hogyha valaki például már görögül is jól beszélt, az mondjuk milyen iskolát feltételezhetett, hogyha ő egy magyar ember? Tehát Magyarországon ugyanúgy tanulhatott akár görögül vagy ógörögül?
Természetesen tanulhatott, hiszen Mátyás király korától kezdődően már tényleg nagyon sok nyugati humanista érkezik az országba, amelyek különböző iskolákban, püspöki székhelyeken vagy más ilyen felső fokú intézmény kezdeményben tanítottak.
Mert és egyetem itt most a 16. században Magyarországon.
Most éppen nincsen, ugye? Most nincsen.
De attól mondjuk egy magasabb szintű, tehát mondjuk ami egy, nem tudom, egy középiskola fölötti... Hát
például tudjuk azt, hogy itt az egyházmegye területén is Sárospatakon egy elég magas fokú iskola működött.
Uh-huh. Ami már mondjuk akár papi, tehát teológiai tanulmányokat is adhatott, de mondjuk akár jogi tanulmányokat.
Igen, uh-huh. igen. És ugye a görög nyelv az hát elsősorban a filozófia, milyen nem is annyira a szép irodalom, tehát nem annyira Homéroszt olvasták ezek, hanem sokkal inkább Pláton.
Vagy Arisztotelészt.
Igen, bár itt a reneszánsznak a kedvence az Pláton. Igen, uh-huh. Tehát ugye Firenzében a neoplatonikus, ez az új platonikus iskola, pontosan egy kicsit szembeállva a középkornak a skolasztikájával, hiszen a skolasztikának a fő filozófusa az Arisztotelész. Tehát legalábbis a domonkos iskola, Aquinói Szent Tamás, meg Nagy Szent Albert, meg ezek mind-mind az arisztotelészi iskolát hozzák be. Szemben azzal, hogy a kora középkor, meg a keresztény ókor vége, az megint platonikus volt. Uh-huh. Tehát mondhatjuk, hogy ilyen hullámszerűen változik, hogy éppen melyik nagy filozófus a kedveltebb. Tehát látjuk, hogy a virágzó középkor az inkább Arisztotelészen nyugvott, és akkor itt a humanizmus, a reneszánsz, az pedig újra Platont veszi elő. De hát a lényeg, hogy lehetett itt görögül tanulni. És ezt írják róla, hogy kiválóan tudott görögül, és ezért is, meg latinul, meg franciául, ezért mehetett királyi szolgálatba. Tehát annyit tudunk róla, hogy tehát második Lajos udvarába kerül, mint titkár, és annyit is tudunk, hogy ekkor ő már pap. Hogy most mikor szentelték pappá, ezt nem tudjuk, de az Egri Egyház megyének a papja, és a Beregszászi plébániának a vezetője is volt. Utána 1519-ben már Szentszéki jegyzővé is kinevezi őt 10. Leó pápa. És a későbbiekben pedig, mivel hogy az uralkodónak a bizalmát bírja, ezért van egy ilyen dokumentumunk, hogy egy király, második Lajosról van szó, ígéretet tesz neki, hogy mihelyt az egri, az erdélyi, a váradi vagy a pécsi püspökség megürül, akkor őt fogja valamelyik püspökségbe.
De csak az egyikükbe.
Igen. Igen. Tehát ahol majd előbb lesz
üresedés.
Így van. Na most a sors iróniája, hogy végül is ezek közül első körben egyik sem jött be, mert hogy 1524-ben végül is veszprémi püspökség üdült meg, és ekkor őt a király kinevezi veszprémi püspökké. Bár érdekes az, hogy mikortól is foglalt el igazából a püspökségét, az bizonytalan. Mert hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy igazából csak 1526-ban foglalja el a püspökséget, mások 25-re datálják ezt. A lényeg az, hogy 1525-ben, ugye amikor Szalkai Lászlót lemondatják a Rákosi gyűlésen, erről volt szó, hogy ne legyen többet kancellár, akkor Zalaházi Tamást ajánlotta Szalkai László, amit azonban nem fogadtak el, és itt úgy szerepel, mint veszprémi püspök. Ami gondot okozhat, az talán a pápai megerősítésnek a megérkezése. Tehát nem tudjuk, hogy mikor érkezett meg a pápai megerősítés, ezért bizonytalan az, hogy mikortól is számíthatjuk őt igazából veszprémi püspöknek, de úgy tűnik, hogy 1525-ben már megérkezik a pápai megerősítés is, és ténylegesen el tudta foglalni a veszprémi püspöki széket. Na most, amikor ugye a király elindul a tolnai táborba, és utána pedig ugye indulnak a török ellen Mohács mezeire, akkor a király úgy rendelkezik, hogy a királyné mellett maradjon egy biztos csapat, amihez hozzátartozik részben a Turzó Elek, a kincstartó, azon kívül Zalaházi Tamás veszprémi püspök, tehát ő képviseli az egyházi méltóságokat, Bornemissza János, aki egyébként a budai várnak a várnagya, és hogy legyen ott Burzsó pápai követ, illetve a királynénak a titkára Olá Miklós.
Na, vele akinek a nevével majd
fogunk még találkozni bőségesen. Tehát ez egy olyan társaság, aki a királyné mellett marad, és amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, akkor ez az egész közösség összepakolja tényleg a legértékesebb holmikat, és megindulnak Budáról Pozsony felé hajóval, és tudjuk azt, hogy egy érdekes dolog, hogy Esztergomból lövik a hajókat. Tehát nem akarják, hogy tovább vigyék itt az országnak a kincseit, és a hajók közül valamelyik el is süllyedt, és most ugye azóta is vannak kincsvadászok, akik a Dunába próbálják föllelni ezeket a kincseket. Vagy ennyivel kevesebb maradt ugye a töröknek, aki eléggé kifosztotta a budai királyi palotát ugye 1526-ban. Lényeg, hogy ők aztán mennek tovább, és végül is megérkeznek Pozsonyba, és 1526-ban, amikor megnézik, hogy na, kik maradnak életben a püspöki karból, akkor őt Veszprémből áthelyezik az erdélyi püspökség érére, ahonnan az akkori püspök Gosztonyi János a váradi püspökség élére került. Tehát egy ilyen biliárd golyóan hatásképpen ütik ki egymást. Azonban ez a terv meghiúsul, mert hogy a politikai viszonyok, meg egyáltalán a helyzet, ami egyre kaotikusabbá válik, ugye ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy egyenlőre marad veszprémi püspök, de ugye mivel, hogy ő azok közé tartozott, aki a királynéval menekült, ugye a királynéről ne felejtsük el, hogy Mária királyné, ő Ferdinándnak a testvére.
Igen.
Tehát a testvéréhez menekül, és hát nyilvánvaló, hogy Mária menekülése, most még zárójelben megint hadd mondjak egy érdekes dolgot, hogy Mária királyné, ő hajlott azért egy kicsit a luteritanok felé, és amikor Luther Márton hallotta, hogy a férje, mármint Máriának a férje, második Lajos oda lett a Mohácsi csatába, akkor Luther Márton külön Máriának címezve egy kis vígasztaló könyvecskét írt az özvegynek. Na, és aztán utána ő megy tovább, viszont Zalaházi Tamás az ott marad Ferdinánd közelébe, és mellészegődik, és akkor amit már itt korábban mondtam, hogy ő azon főpapok közé tartozik, aki nem változtat pártállást, ő innentől kezdve ő Ferdinándhoz köti a hűség, és természetesen Ferdinánd ezt a hűséget, ezt jutalmazza is. Ugye egyrészt azzal, hogy neki adja Fogarasvárát, más pedig azért, hogy Szapolyai Jánosnak az elkobzott birtokai, ugye, amik Ferdinánd kezére kerülnek, azok közül is bőven kap kárpótlást.
De tulajdonképpen Zalaházi ekkor még mindig veszprémi püspök, ugye?
Igen.
Tehát még szó nincs arról, hogy ő Egerbe jönne, vagy Egerbe kerülne.
Nincs. Ugye Egerről egyenlőre Ferdinánd nem is tud dönteni, mert Eger az Szapolyai Jánosnak a kezén van. És akkor, amikor ugye 1527-ben, amit már többször emlegettünk, ugye a Szapolyai visszavonul az ország keleti felére, sőt, ugye elhagyja az országot, kimegy Lengyelországba, és akkor kerül Eger is a Ferdinándnak a kezére, és láthattuk azt, hogy így, hogy Ferdinánd megszerezte, így Erdődi Simonnak onnan mennie kellett, innentől kezdve válik lehetővé az, hogy a Ferdinánd király kinevezzen az egri püspöki székbe ténylegesen valakit. Egyébként az egri püspöki székkel kapcsolatban ugye 1527. november 11-én történik meg az áthelyezés a Veszprém püspökségből az esztergomi püspökségre, mert Ferdinánd részéről, és akkor ugye megkapja a javadalmakat is, amelyek ehhez kapcsolódnak, és 7. Kelemen ezt is megerősíti 1529. február 3-án, tehát ugyanakkor, amikor megerősíti Várdai Pált az esztergomi érsekségben, ugyanakkor megerősíti Zalaházi Tamást az egri püspökségben. És ugye tudjuk, hogy mind a kettő Ferdinándnak a kérelmére történik meg, tehát Ferdinándnak a kéréseit azért Rómában komolyabban veszik, mint Szapolyai Jánosét.
Thank you.
hogy amúgy Szapolyaival mi baja van a szentszéknek?
Hát a Szapolyaival...
Hát már a törökhöz való húzódása? Vagy?
Így van. Ugye, ami 1529-ben teljesen nyilvánvalóvá vált, hiszen tulajdonképpen behódol a török szultánnak.
Akkor 1529-től egri püspök szalál.
Tehát onnan már 27-ben megtörténik a királyi kinevezés, 27-től.
Csak a pápai megerősítés
az 29-ben történik meg, és itt az egri főegyházmegyének az ordináriusai sorában a 27-es dátum szerepel, tehát tulajdonképpen a királyi kinevezés. Tudjuk, hogy a pápai megerősítése sokszor várni kellett, ezzel nem már számtalan
például, főleg, hogyha meg se érkezett oda a kérés, ugye?
Így van, de itt is, végülis azt kell mondani, hogy tulajdonképpen nagyon jól történtek a dolgok, tehát a teljes mértékben hivatalos püspöke volt, minden vitán fölül hivatalos püspöke az egri egyházmegyének. Kancellárra is kinevezi egyébként őt Ferdinánd 1527 novemberében, és 1528-ban felállítanak egy főkormányszék nevű intézményt, ami itt a magyarországi ügyekkel foglalkozik, és ennek is tagja lesz, mint egri püspök. Tehát látjuk, hogy Ferdinánd tényleg számít rá, és a későbbiekben is mindig mellette van, és Zalaházi Tamás is kitart Ferdinánd mellett, bármilyen hadakozás is történik. Ugye ami probléma, hogy hát ugye Egert elfoglalni nem annyira egyszerű, mert hogy ez is, ahogyan láthattuk, hogy Esztergom szintén ilyen ütköző zónában van a két király között, Eger is ütköző zóna, tehát ez az a Esztergom az a terület, ameddig néha előre tud törni Szapolyai, és Eger az, ameddig biztosan előre tud törni Ferdinánd. És egy érdekes dolog, hogy 1527-ben, amikor Eger Habsburg kézben volt, Szapolyai János részére Bodó Ferenc megint csak elfoglalja. És amikor ez megtörténik, ott van egy érdekes dolog, hogy ez a Bodó a várban lévő székesegyház sekrestjéből előhozatja a miseruhákat, és azzal dekorálja ki a lovát. Ja, egyébként akik a székesegyházba menekültek, azokat lemészároltatja.
Ki ez a Bodó Ferenc?
Ő Szapolyai Jánosnak egy híve, aki a korábban már Habsburgi kézre került egri várat visszafoglalja Szapolyai részére 27-ben, és akkor történik egy ilyen atrocitás. Egyrészt az, hogy a székesegyházba menekülteket azokat lemészárolja, másrészt, hogy gúnytűz...
Hát ez egy istenkáromlás szinte, nem? Hogy most egy miseruhát ráadok egy paripára, hát most...
Igen. Na, de ez mire utal? Hát a reformáció előretörésére.
Nem erre gondoltam volna, de mindegy, jó.
Igen, tehát, és ez egy zűrzavaros időszak, tehát itt most, hogy ki protestáns, ki nem protestáns, az teljesen...
Jó, de most itt a reformáció az ugyanúgy egy istenhit, tehát most azt, hogy a...
Nem csak, hogy egy istenhit, sőt, hát még Szent Háromsághit és Krisztus hit, stb.
Tehát csak, hogy itt a lényeg az, hogy a keresztény mise ruhát nem tudom, adom rá a lóra, és ezzel egy ilyen tényleg ilyen kigúnyulás, vagy hogy kell ezt így szimbolikusan értelmezni?
Tehát a protestantizmusnak a kezdeti időszakában, ott azért voltak, már most a luteri reformációról beszélünk, kezdeti időszakában voltak túlkapások. Tehát annak idején, amikor éppen Luther Márton Warburg várában rejtőzött, tehát 21-től 23-ig, akkor pontosan Wittenbergben, ahonnan indult az egész reformáció, Karstadt, aki Luthernek a híve és tanítványa volt, no, ő volt az, aki megcsinálta azt, hogy kidobatta a templomokból az összes díszítést, a képeket, a szobrokat, tehát most elsősorban ugye azért, mert hogy a szenteknek a közbenjárását azt el kell, azt nem valljuk, és ezért az összes kép és szobor az mind bálványimádás, tehát kicsupaszította a templomokat, és polgári ruhában német nyelven misézett. Tehát nem kell mise ruha, nem kell latin nyelv, nem kell az a mise szöveg, amit Róma jóvá hagyott. Tehát vannak, és az annyira döbbenetes volt, hogy Luther otthagyja a Wartburgi rejtőzködés sét, és elmegy Wittenbergbe, hogy mentse, ami menthető, és akkor szépen még visszatérnek a miseruhához, meg visszatérnek a latin nyelvhez, hát jó, hát kihagyják az átváltoztatást, meg ilyesmi, de utána aztán lassabban fejlődik a reformáció tovább, de itt az első hevületben bizony vannak ilyen túlkapások. Úgyhogy az, hogy ez a Bodó Ferenc, aki nyilván maga is keresztény, hogyha ilyet megmer csinálni, ez nyilván ez az ilyen túlkapások közé tartozik. Úgyhogy csak azért említem meg, hogy ilyen is előfordult itt Egerben az 1520-as években.
És mondjuk erre a tettére kapott valamilyen szankciót? Vagy ezt
nem. Tehát a protestantizmus előretörése szempontjából a királyok azok teljesen tehetetlenek voltak. Meg se próbáltak bármit is tenni. Miért? Mert hogyha, ugye mind a kettő katolikus volt. Mind a kettő. De hogyha megpróbáltak volna valamit tenni a protestantizmus előretörése ellen, tehát hogy a saját párthíveiket megróni azért, hogy nem katolikusok, akkor az illető nagyon könnyen átállt volna a másik király táborába. Uh-huh. Mert itt nem voltak Magyarországon stabil határok, nem csak azért, mert hogy a hadseregek ide-oda vonultak, hanem ugye a birtoktestek azok szétszórva voltak az országban.
Mm. Jó, tehát akkor esetben. Ez a korszak, ez a mindenféle jelzővel élethető, de akkor ide belevigyezik a megalkuvás időszaka is volt, mert tehát mondjuk máskorban ilyenért büntettek volna, most meg inkább nem teszünk semmit, csak minket pártoljanak.
Igen, nem nevezünk ki püspököt, azért, hogy a püspöki jövedelmet megszerezzük a saját kincstárunk számára, amiből tudjuk finanszírozni például a polgárháborút, ugyanakkor viszont szemet hunyunk nagyon sok atrocitás fölött, azért, hogy nehogy megbántsunk valakit, és az átmenjen az ellenfélnek a táborába.
Elképesztő.
Thank you.
Visszatérve, tehát ő még egyszer 1527-ben
vagyunk.
Már egri püspök. Egerbe is jön, Egerbe is érkezik.
Hát 1528-ban tud bevonulni katonasággal Egerbe.
Veszprémi püspöki székket azt átadják másnak?
Ő továbbra már nem veszprémi püspök, de valószínű, hogy nem, mert ugye 30-as évek végén nincs veszprémi püspök. Ott felsoroltam, hogy csak Esztergom, Vác, Zágráb.
Úgy ez a három van.
Igen, mert addigra már Zalaházi Tamás is meghal.
Igen. Jó, tehát 1528-ban Egerbe jön Zalaházi Tamás. Mi az, amit az ő egri püspöki éveiről elmondhatunk?
Az, hogy mint Ferdinándnak a híve, inkább volt politikus, mint egyházfő. De láthattuk azt is, hogy Eger ütköző zónában volt. Tehát mondtam, hogy 28-ban ő bevonul a városba, és a várba elfoglalja, azonban nem sokáig tud itt maradni, mert hogy a következő években ugye megint Szapolyai az, aki előre tör, és ennek a következményben elfoglalják az egri várat. Tehát nem is tud itt lenni, mint Ferdinánd híve. Megtehette volna azt, hogy átáll Szapolyai oldalára, és akkor megőrzi az egri püspökséget. Ő egy másik utat választott, ő inkább maradt hűséges az őt kinevező királyhoz, Ferdinándhoz, és ezért aztán elhagyja Egert, és ennek az lesz a következménye, hogy mivel itt az egri egyházmegye jelentős területe, ugye ez pontosan a szapolyai féle terület, tehát az országnak az északi és a keleti része, pont az, ami szapolyai számára mondhatjuk így, hogy királyságának a törzs területe, ugye erre menekült ki Lengyelországból, erre jött vissza lengyel hadakkal, segédhadakkal, és akkor ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen az egri püspökségnek a vagyona az a püspökök számára hozzáférhetetlen. Tudjuk azt, hogy az egri püspökség vagyonkezelője az Kálmai Imre volt jó ideig, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ő nem tudja folyósítani a pénzt a megfelelő helyre, tehát ugye az egri püspökség, mivel be van töltve, hivatalosan pápai megerősítése is van, ő azt a pénzt el kellene küldeni Zalaházi Tamásnak, azonban mivel, hogy a város, meg a vár, meg az egyházmegye nagy része a szapolyai által elfoglalt terület, nyilván ezek a pénzek nem jutnak el a püspök kezéhez. Úgyhogy ez is egy bonyolult dolog, tehát a valójában a püspök be se tudja tenni a lábát Egerbe, pedig ő megpróbálta, tehát ő eljött, csak hát ugye a hazi szerencse úgy fordult, hogy most, mivel hogy ő Ferdinánd híve, ezért a szapolyai által uralt területekre nem jöhet. Ennek a következménye az, hogy ezt nyilván látja Ferdinánd is, és megpróbálja kárpótolni Zalaházi Tamást, itt most a jövedelem kiesésre kell gondolni, és pedig ez úgy oldódik, hogy 1530-ban a Somogyvári apátságnak a javait biztosítja számára. Ugye ez még 1530, tehát akkor még nincs török megszállás a Dunántúlon, Somogy az még a magyar királyhoz, Ferdinándhoz tartozik, tehát annak a jövedelmeit az minden további nélkül oda tudják adni Zalaházi Tamásnak.
Olyan sokat beszélünk már, hiszen azért bőven benne vagyunk ugye a reformáció, illetve hát ugye a luteri tanok terjedésében, és amúgy ez olyan érdekes, hogy Wittenberg meg egyáltalán ugye a német területek, ahol indult, azért ott bőven nem beszélünk törökről, ott ugye mégis el tudott indulni, meg szabadjára tudott engedődni, de most itt Magyarországon, ahol azért itt van a török által szétcincált ország, itt akkor amúgy még nagyobb esélye volt a reformációnak, mert hogy a szétziláltság valahogy akkor az embereket mondjuk elvitte abba az irányba, hogy hát ha az jobb lesz nekünk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ebben a korszakban a török annyira nem, hanem a püspök hiány.
A püspök hiánya az, ami hiány, nem tudja úgy illetve, rendszerben tartani.
Illetve a teljes, hogy mondjam, az egyházi dolgok kapcsolatos elégedetlenség az Magyarországon is megvolt, mint Németországban, csak itt korábban azért a király meg a püspökök azért kordába tartották a dolgot. Ugye Németországban, vagy illetve a Német-Római Birodalomban ezt nehezebben lehetett, hiszen ott nem volt egységes vezetés, ott sok-sok fejedelemségnek a konglomerátuma, aminek az élén hiába van ott egy katolikus hithű császár, 5. Károly, igazából nem tudja az egyes fejedelmeket befolyásolni. Magyarországon ugye sokkal egységesebb a közigazgatás, a király sokkal nagyobb hatással tud lenni a püspökökön keresztül a vallási ügyekre. De most pont ez az, ami megsérült, tehát amíg a püspöki kar az megvolt, addig például, ugye erről is volt szó korábban, hogy az országgyűléseken rendszeresen hoznak olyan törvényeket, amelyek megpróbálják meggátolni a protestantizmusnak a terjedését. Amikor azonban ugye Mohásnál püspökeink meghaltak, újakat nem neveztek ki, és utána aztán még tovább fogynak, ugye természetes halállal halnak ki, akkor már nincs, aki ezt az ügyet képviselje. Ráadásul a királyokat, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez az ügy, ez nem érdekli. Illetve lehet, hogy érdekli, csak nem mernek semmit tenni, aminek a hátterében ugye az a politikai gondolkodás áll, hogy nem szólunk azoknak, akik szimpatizálnak az új hittel, és itt a főurak között is vannak, akik szimpatizálnak, de most nem akarok megbántani senkit, de ez a szimpátia sokszor abból állt, hogy ha átállok új hitűnek, akkor a területemen lévő egyházi vagyon a szabad préda. Mert hogy onnantól kezdve nem ismerjük el a püspököket, espereseket, kolostorokat, ez mind fölösleges, akkor viszont ezek a birtokok, ezek szabaddá válnak. Tehát ez nagyon sok esetben harácsolássá és birtokszerzéssé válik. Az egyik kiváló példa itt ebben a korszakban Perényi Péter, aki Egertől Miskolcig végigfosztogatta a Bükkhaján az összes templomot és kolostort. Mert hogy nem volt, aki megvédje őket, ő pedig úgy látja, hogy hát ugye ezek...
Szabad kezet kapnak.
Igen, mert hogy ezek nem tartoznak már az igaz hithez.
Hú, hát ez egy nagyon izgalmas időszak, és hát azt gondolom, hogy itt még bőven van mit tenni ebben a zűrzavarban, de erre már sajnos ma nincs idő, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.
Kedves hallgatóink, a mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárról, a rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.
Queen.